Az az ige, amelynek üzenetét Isten szent lelkének a segítségében bízva hirdetni szeretném közöttetek, Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében van megírva, a 6. fejezet 12. versének az elején. Tehát az első Timóteusi levél 6. fejezet 12. versének az elejét olvasom. Így hangzik: harcold meg a hit nemes harcát. A gyülekezet foglalja a helyet. Kedves gyülekezet, mindannyiunk tapasztalata, hogy aki gyermekekkel bánik, jól látja, a gyerekek szeretnének hamar felnőttek lenni. Tetszik nekik, hogy egy felnőtt ember szerintük bármit megtehet. Van pénze, van szabad ideje, és senki nem mondja meg neki, hogy hová menjen, mit tegyen. A munkát is érdekesebbnek látják, mint az iskolapadban való ülést. Aztán, amikor felnőnek, akkor rájönnek, hogy sok minden azért nem egészen olyan, mint amilyennek korábban elképzelték. Régebben, amikor 5-6 évesen már elvitték a szülők, nagyszülők a gyerekeket a földekre dolgozni, nyilván sokkal nagyobb tudásuk, ismeretük lehetett a fiataloknak arról, hogy milyen is a valódi felnőtt élet. Manapság viszont egyáltalán nem ritka, hogy 20-25 évet is leél már egy fiatal, mire életében először munkahelyen kell, hogy dolgozzon. Addig 20-25 éven át semmi más tennivalójuk nincs, mint az, hogy tanuljanak az iskolában. És hát ezek után hideg zuhany a munkahely. A lustábbaknak a munka tempója miatt, a pontosaknak a munkatársak pontatlansága miatt, a békés természetűeknek a feszült hangulat miatt, a már kezdőként parancsolni vágyóknak pedig a valódi főnökök miatt. Korán kell kelni, hamar elfogy a gyerekkorban áhított saját pénz, ráadásul az sincs, aki segítsen, hogy hogyan osszuk be. Mert hogy azért azt is be kell osztani, épp úgy, mint a zseppénz gyermekkorban. Vannak fiatalok, akik annyira mást várnak a felnőtt élettől, hogy amikor oda érnek az életéveik számában, hogy felnőttnek kéne lenniük, egyszerűen nem merik elkezdeni a felnőtt életet. Nincs munkahelyük, nincs foglalkozásuk, nem alapítanak családot. Megrekednek valahol egy középiskolás ember gondolkodásának a szintjén. Ha valaki ilyesmivel küzd, az nagyon komoly probléma, segítség nélkül nem tud győzni a fiatal fölötte. Mégis a tanulság elsősorban az, hogy ezt előre lehetne legyőzni, mégpedig azzal, hogyha a szülők, a családok tanítanák és mindenbe bevonnák a fiatalokat, éppen úgy, ahogy ez régen is volt. Megmutatni nekik, hogy hogyan lehet leküzdeni az akadályokat, amelyekből az életben igen sok fog következni. Szóval nem olyan búra alatt nevelni őket, amely után, mikor kijönnek, mert egyszer muszáj lesz, akkor azt sem tudják, mihez fogjanak, hová nézzenek. Azt is megtanítani, vannak, lesznek akadályok, van rájuk megoldás. Az soha nem megoldás, hogy feladjuk. És itt van a hívő családnak és a hitnek a szerepe. Ugyanis a hívő ember az Isten gondviselésébe vetett hittel vállalja fel ennek az életnek a harcait. Meg kellene ezt mutatnunk és tanítanunk a ránk bízott fiataloknak, hogy lássák, hogy az Istenről nem csak beszélni lehet itt a templomba, fekete ruhába, hogy valaki mond róla valamit, hanem az Istenbe bele lehet kapaszkodni. Az Isten az a hetemnek a 168 órájában úr az én életem fölött, és én belekapaszkodok, és erőt merítek belőle a harcaimhoz. Ő tényleg megtart a nagy veszélyekben. Meg kellene erre tanítani a fiataljainkat. Nem az a megoldás, hogy már indulás előtt ott a rajt vonalnál állva felpattanunk és futunk az ellenkező irányba. Jaj, csak nehogy valami bajunk történjen. Fog történni, testvérem, nem tudsz elbújni előle. Az a megoldás, ha megharcoljuk az Isten segítségével ezeket a dolgokat. Nos, ez a gondolati bevezetés azt gondolom, hogy nem volt hátrányos, de csak azért hangozhatott el, mert mind a két ma felolvasott igében harcról van szó, megharcolásról. Kétféle harcról beszélhetünk, És a mi nyelvünk ezt olyan gyönyörűen meg is mutatja. Lehet harcolni valamiért, hogy azt a valamit elérjem, megtartsam, és lehet harcolni valami ellen, hogy azt a valamit legyőzzem, hogy azt a valamit kiírtsam, megszüntessem, eltüntessem az életemből. Tudunk valamiért, vagy valami ellen harcolni. Mind a kétféle harc megjelenik a hittel kapcsolatban a mai igéinkben, azonban mind a kettő abba az irányba mutat, hogy a kettő közül egy a helyes itt most, a hit nemes harcának a megharcolása. Pál apostol, amikor a tesszalonikai gyülekezetre gondolt, ezt mindenkor hálaadással tette. A gyülekezetnek voltak nyilvánvaló gyengeségei, de az apostol mégis őszinte szívvel hálát adott értük. Hiszen tudta, látta, átélte, hogy egyetlen egy ember megtérése is milyen hatalmas nagy csoda. Hát akkor itt egy egész gyülekezet értette meg, és fogadta el az Úr Jézus igéjét. Pedig nagyon sokan, a település lakóinak többsége ezt nem jó szemmel nézte. De ez a gyülekezet meg akart maradni a Krisztus útján. Bár az Úr visszatérésének várásában egyesek tévútra léptek. Voltak, akik úgy érezték, hogy olyan rövid idő van már addig, míg a Krisztus visszatér a világba, hogy már nem kell földi dolgokkal foglalkozni, már nem is dolgozunk. Felhasználjuk azt, amink van, és közben majd megjön az Úr, addig imádkozunk, el vagyunk, teszünk ezt-azt, de nem fogunk dolgozni. Pál apostol megfeddi az ilyen embereket a tétlenségükért, mert hát tudjuk, még máig sem jött vissza az Úr Jézus, ezeknek a családoknak elfogyott a betevőjük. És akkor menni kellett a többiekhez, akik viszont dolgozva várták a Krisztust, és akkor egy család már kettőt meg hármat kellett, hogy eltartson ezeknek a tétlensége miatt. Tehát megmondta Pál, a teremtett embernek Istentől kapott feladata az, hogy a fennmaradásáért munkálkodjon, dolgozzanak az emberek, és úgy várják a Krisztus visszajövetelét. Egy másik probléma pedig az volt, hogy olyannyira közelre várták a Krisztus visszajövetelét, szintén ugyanebből fakadó probléma volt ez, hogy meg voltak lepődve azon, hogy megtért szeretteik közül némelyek meghaltak. Mert abban bíztak, amit ugye a Krisztus is mondta, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg az Úr vissza nem jön. Mégis voltak, akik meghaltak közülük, és ezért aggódtak ezek a tesszalonikaiak, egy részük legalábbis, hogy mi lesz azokkal, akik már meghaltak, pedig a Krisztusban bízva élték az életüket. Erre válaszul, írta azt a gyönyörű szakaszt Pál apostol, amelyet temetéseken a nyitott sír mellett állva igen gyakran szoktunk felolvasni, amely arról szól, hogy a holtak reménysége nem vész el, sőt, a feltámasztott Krisztusban hitt emberek, akik hittek Krisztusban és feltámasztatnak, azok előttünk, vagy azok előtt, akik még akkor élni fognak, állnak majd oda az Úr elé. Tehát előbb érnek oda az Úrhoz, mint azok, akiket Krisztus visszajövetele életben talál. Hát azt látjuk, hogy harcolta ez a gyülekezet a hit nemes harcát. Kívülről ellenséges légkör szorította, belülről a saját kétségeskedésük. Ráadásul a gyülekezet tagjai között fontos kérdésekben voltak nézeteltérések. Mégis Pál hálát adott értük. Miért? Mert nem adták fel a hit nemes harcát. Az újabb és újabb kihívások idején sem mondták azt, hogy na ezzel már nem foglalkozunk, bezárkózunk a saját világunkba, magunkra húzzuk a búrát, senki se szóljon most már hozzánk. Hanem kérték az Isten, vezesse, tanítsa őket. Honnan tudjuk biztosan, hogy ez így történt, hogy Pál ezt írja, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is. Tehát dicsőítette ez a gyülekezet ezekben a kínzó kérdésekben is az Urat, és közben vívta a hitnemes harcát. Igyekezett a Krisztus hit válaszát megtalálni ezekre a kérdésekre. És ha az elsőre nem sikerült, akkor nem adták fel. Nem mondták azt, hogy érthetetlen ez a hit, menjünk haza inkább, térjünk vissza a régi válványainkhoz. Hanem újra és újra próbálták megérteni az Isten akaratát. És amikor nem sikerült, megvallották a bűnüket az Úrnak, és a Krisztus halálának és feltámadásának az erejével újra nekivágtak a hit nemes harcának, egy újabb szakasznak, amit a hit útján kellett menniük, megtenniük. A második versben az elsőként felolvasott szakaszban egy igen-igen félreérthető és félremagyarázható verset találunk, ami így hangzott: imádkozzatok, írja Pál, hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. Több dologgal is mellbevág bennünket ez a vers. Nagyon fontos, hogy úgy értsük, ahogyan az apostol a Szentlélek vezetésével leírta. Kiktől akar megszabadulni? Egyáltalán keresztény gondolat az, hogy bárkitől, aki gondot jelent nekünk, meg akarunk szabadulni? Azonnal tisztázzuk, Pál apostol nem maga miatt akart megszabadulni bárkitől is, hanem az evangélium terjedése vagy annak akadályozása okán. Hiszen elsőként azt kéri, hogy az evangélium terjedéséért imádkozzanak a jó tesszalonikaiak. És csak utána írja, hogy azért is, hogy megszabaduljon a szolgálat az elvetemült és gonosz emberektől. Nem arról van tehát szó, hogy Pál apostolt egyik vagy másik ember idegesítette, hanem arról, hogy bizonyos emberek az evangéliumnak a terjedését akadályozták, Pálnak a szolgálatát. Ezekre mondja az apostol, hogy ezek elvetemült és gonosz emberek, hiszen a hit ellen harcolnak. Emlékszünk talán az apostolok cselekedeteiből, amit nem olyan régen olvastunk. Például az Areopagoszon, Athénban kérdezgették Pált, amolyan filozófus, bölcselkedő érdeklődéssel: na hát, mondjál nekünk valamit. Közülük azonban nagyon sokan előre eldöntötték, hogy bármit mondjon is, nem fogadjuk el, és nem fogunk hinni neki. Azért kérdezősködünk csak, hogy valahogy megfogjuk, megcáfoljuk, hogy elzavarhassuk, hogy kinevethessük. Aztán másik fajtája ennek a típusnak, akiket Pál a zsinagógákban talált. Missziói során hosszú ideig először mindig a zsinagógákba ment, és amikor onnan elzavarták, akkor ment a pogányok felé. Nagyon tanulságos dolog, és nagyon javasolom mindenkinek, hogy amikor Pál apostol valamelyik levelét olvassuk, akkor az apostolok cselekedeteiből a hivatkozott történetet is olvassuk el. Ott ugyanis le van írva, hogy egyik vagy másik gyülekezetben hogyan indult a hitélet, hogyan éltek, mit tapasztalt az apostol és az ő munkatársai. Úgyhogy ehhez a részhez, a tesszalonikai történetekhez a 17. fejezetében az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek lehet olvasni érdekességeket. Hát megtudjuk ebből a részből, hogy Pál Tesszalonikában is 3 szombaton keresztül tanította a Krisztus evangéliumát a zsinagógában. A válasz azonban néhány megtérés mellett hatalmas nagy üldözés lett. A zsinagóga látogatói gerjesztették, és szedtek maguk mellé kipróbált embereket, úgyhogy Pálnak septében el kellett hagyni a várost, különben meglincselték volna a hitéért. Tehát ezekről, a hit ellenségeiről van itt szó, akik nem a hit ért, hanem a hit ellen, a Krisztus hit ellen harcolnak. Ezek az emberek akár tudtak róla, akár nem, a bűn vezetése alatt álló emberek voltak, és végső soron a sátán szándékát harcolták, hogy megakadályozzák az evangélium terjedését, hogy a hitre jutást megnehezítsék, elzavarták, elüldözték az igehirdetőt, üldözték a megtérteket, bántották, kiközösítették Krisztus híveit. Pál arra kéri a tesszalonikaiakat, azért imádkozzanak, hogy Isten ezeket az ellenségeket tartsa távol a missziótól. Mert ezek rettenetes kárt tudnak okozni. Ők a sátán eszközei a Krisztus evangéliumával szemben. Tartsa távol az Isten őket a gyülekezettől. Róluk mondja azt Pál, hogy nem mindenkié a hit. Aki nem érte harcol, hanem ellene, az nem él hitben, tehát sem a hit kegyelmi ajándéka karizmája, sem a hit következménye, a bűnbocsánat és az örök élet nem lehet az övé. Fájdalom beismerni, de vannak ilyen emberek. Csak zárójelben kívánom megjegyezni, mert nagyon fontos, hogy Pál apostol is ilyenből lett az Úr szolgája. Az ilyenek számára is megnyithatja Isten az utat. Keresi őket folyamatosan. De azért mi is láthatjuk, hogy vannak ilyen emberek. Imádkozzunk a megtérésükért, de ha nyíltan megzavarják a gyülekezet rendjét, vagy mondjuk az istentiszteletet, akkor nem szabad helyt adni nekik. Vállalta velük Pál is a vitát. Nem ment az ellenkező irányba, nem ment el tőlük, de a gyülekezet rendjét, a megtértek hitének a békességét féltette és óvta az ilyen emberektől. Ez a példa a mi számunkra is. Találkozhatunk ilyen emberekkel, akik ellenségei a Krisztusnak és a hitnek. Tennivaló velük az, imádkozunk értük. Kérdéseikre igyekszünk megfelelni, de nem engedjük, hogy bennünket, hitünket, gyülekezetünket befolyásolják. A hit nem az oké, akik harcolnak ellene. Akik mondjuk azt mondják, vagy azt gondolják, szép, szép az a Biblia, csak hát semmi nem igaz belőle. Hiszen a világot nem az Isten teremtette, hanem az úgy kialakult valami robbanásból. Hiszen nincs élet a halál után, Jézus se támad fel, hát sose láttunk még olyat, aki feltámad. Mert ez nem lehetséges. Aki így gondolkodik, és ezeket a gondolatait a Bibliával és Istennel szemben is meg akarja védeni, abban nincs hit. Ez egy rettenetes állapot, mintha valaki egy eleve vesztes háborúban harcolna a rossz oldalon, a vesztes oldalon. De harcolni lehet és kell a hit ért is. Mit jelent ez? Vannak kérdéseink, olykor kétségeskedünk, az élet ismeretlen útjain elfog a félelem, a reménytelenség. A bűneink sem hagynak békén, hol az egyik, hol a másik oldalon próbál a sátán megszorongatni, hogy elbukjunk. A hitért való harc, a hit nemes harcának a megharcolása azt jelenti, hogy ezekkel szemben vállalom a kiállást az Úr segítségével, hogy nem adom fel. Egy nagyon kedves hívő testvérünk tett egyszer bizonyságot az életéről, a megtéréséről, és egy életre megjegyeztem, amit mondott. Maga fogalmazta meg úgy, hogy hosszú éveken át küzdött az Úrral, mert a saját gondolkodása nem engedte, hogy a kérdéseit elhagyva hitre jusson. Kérdései voltak, amikre kereste a választ. Évekig küzdött értem az Úr, mondta ő. Éveken át, amikor mentem a munkába, a vonaton a Bibliát olvastam, és azt kerestem, hogy meg lehet-e valahol ingatni ezt a tanítást. De mindeközben azt vártam, hogy ha Istennek igaza van mégis, akkor győzzön meg engem a maga igazáról. Ha meg tud győzni, akkor meghajolok, de nem akarok meghajolni előtte. És úgy olvasta a Bibliát éveken át naponta a vonaton oda és vissza, hogy mindent, amit olvasott, végig is gondolt. És évek múltán rájött, hiába kereste, mert nincsen hiba a Bibliában. Minden szava igaz. Erre mondta ő, hogy ima az Isten két várra fektetett engem. Mikor olyan mozgékonyabb kicsi gyerekkel birkózik egy felnőtt, na valami ilyesmi lehetett ez is. Már mind a két válla a padlón van, de a lábával még mindig kapálózik. Úgyis én vagyok az erősebb. Amikor aztán teljesen leszorítja a felnőtt, akkor talán elfogadja, hogy na jó, ma te győztél, de holnap majd én fogok. Hát valami ilyen indulattal közelített ez a testvérünk is Istenhez. De amikor aztán Isten teljesen meggyőzte őt, akkor belátta, hogy tényleg Istennek van igaza. Hibát keresett ez a testvérünk a Bibliában, és csak az Isten által hagyta magát meggyőzni. Isten azonban íme, láss csodát, meggyőzte őt. Látunk-e valami különbséget a hitért harcoló és a hit ellen harcoló emberekre nézve itt, ebben az esetben, az ő esetében? Mi a különbség az ő viselkedése meg a hit ellenségei között? Hát az, hogy ez a testvérünk nem csak a saját ellenérzéseivel foglalkozott, hanem végig is gondolta azt, amit a Bibliában olvasott. És kérte az Isten, győzze meg az igazáról, ha tudja. Olvasta a Bibliát, nem tette le. Igaz, hibát keresett benne. De nem csak arra figyelt, hanem meg is akarta érteni, ha már olvassa. És Isten mellé állt ebben a dologban. És megértette vele, hogy el lehet és érdemes is elfogadni azt a Krisztust, akiről a Biblia szól. Ez a testvérünk így harcolt a hitéért. kereste és megtalálta kétségeire a megnyugtató válasz. Engedte, hogy Isten meggyőzze, pedig eleinte igen nagy ellenállás volt benne. Végül évek múltán megtért, több mint 10 esztendeje Krisztus átadott életű gyermeke már. Kedves testvérek, Istennek hála, elég sokan vagyunk ahhoz, hogy ha bár a legtöbbeteket ismerlek már, mégsem mondhatom és állíthatom, hogy tudom, hogy ki mivel viaskodik éppen a lelkében. Hogy milyen gondolatok kavarognak bennetek Isten igéjének az igazságával kapcsolatban. Egészen biztos, hogy mindnyájatoknak vannak kérdései. Egész biztos, mert új élethelyzetekben újra kell rendezni az Istennel is a kapcsolatot, a vele való hit kapcsolatot. Ahogyan az életünk, éppen ugyanúgy a hitünk is folyamatos veszélyeknek és kihívásoknak van kitéve. Ezeket lehet jól, és lehet rosszul megélni. A rossz az, ha feladod, ha azt mondod, elég volt, nem bízom Istenben többé, mert nem értem, hogy mi történik, hogy miért történik. Ezt ne tedd. A másik, az igazi megoldás, amelyben vállalod a hit nemes harcát. Szóval harcolsz a hitedért. Istennél és Istennel keresed a választ. Kinyitod a Bibliádat, eljössz a gyülekezet alkalmaira, és figyelsz. Kérdezed az Urat, és várod a válaszát. Ez az egyetlen mód, ahogyan a hitért, a saját hitedért harcolhatsz. Mi a különbség a bizalmatlanul kérdező, illetve a támadó között? Az a különbség, hogy a bizalmatlanul kérdező, az kíváncsi a válaszra. Aki pedig támad, az csak a sajátját sorolja. Figyeljétek meg a hétköznapokban is. Abból a vitából van megegyezés végül, amelyikben mind a két fél szót kap. Amelyikben az egyik már előre eldöntötte, hogy na, neked nem lesz igazad, akármit is mondj, mert meg se hallom. Hát annak a vitának legfeljebb a halál vett véget. Istennel is így lehet elvitatkozni egy életen át, ha nem engeded őt szóhoz jutni. Ha nem figyelsz arra, amit mond. Ha figyelsz, akkor viszont meg fog győzni. Ha nem harcolsz a hitedért, testvérem, egy életen át, akkor elveszíted. De ha fontos neked, akkor harcolj érte. Ami vagy, aki fontos nekünk, azért készek vagyunk harcolni is. A hitedért nem egyedül harcolsz, hiszen karizmaként kaptad az Úrtól. És az Úr nem arra adta az ő kegyelmi ajándékát, hogy te azt elveszítsd. Tehát segíteni fog, hogy megtarthasd, de nyilván neked is vállalnod kell érte a harcot. Lehet, hogy azt nem tudod elfogadni, hogy elhunyt szeretted feltámad. Vagy te magad is. Akkor keresd erre a bizonyítékokat az Úrnál. Kérd Istent, hogy segítsen ezeket megtalálni a Bibliában. Aztán mi lelkipásztorok is, a gyülekezet hitben élő tagjai mind azért vagyunk egymásnak, hogy kérdéses helyzetekben segítsünk az igével. Addig keresd a kérdéseidre a választ Istennél, amíg meg nem tud győzni az igazáról. Istennek ugyanis igaza van, és az ő igazsága tökéletes igazság, tehát biztos, hogy meg fog győzni, amennyiben őszintén szíveddel, értelmeddel meghallgatod az ő igéjét. Mindazokat, akiknek kérdéseik vannak, és keresik rá a választ az Úrnál, Isten meg fogja győzni az igazságról. Aki nem figyel, aki a saját bölcsességét szajkózza, az kimarad, mert nem mindenkié a hit. Vigyázz, nem az a baj, ha kérdéseid vannak. Pál egy helyütt a 2. Korintusban még ilyet is ír, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Mennyivel több az, mintha csak kérdéseink vannak. Még ilyesmi is előfordul a hívő életben. Nem ez a baj az, ha a kérdések Isten elleni fegyverré válnak. És Isten meg sem hallgatott, hanem a szavába vágva kételkedsz benne. Ez a gond, hogyha a kétségeskedést kétséggé növeled magadban. Ha nem a megoldást keresed rá, hanem ellene fordítod az Úrnak. Kívánom, hogy a kérdéseitekre az Isten adjon választ, és adjon erőt megharcolni a hit nemes harcát. És imádkozom azért folyamatosan, hogy ezek az alkalmaink, amikor az ige szólalhat meg közöttünk, mind-mind annak lehessenek az áldott alkalmai, hogy a hétközben, évközben, gondolkodás közben felmerült kérdéseitekre az Isten megadja a választ. Mindannyian el vagyunk hívva Isten által. Minden egyes keresztény hívő ember arra, hogy a hit nemes harcát harcolja. Kezdjetek tehát hozzá, vállaljátok az örök életért. Aki pedig már vívja, az tartson ki a Krisztus álhatatosságával. Előre hát a győzelem biztos. Ne lankadjunk. Ámen.